Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami Urunktól. Amen. Segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól Pál apostol Efézusbeliekhez írott leveléből, a második rész 4. versétől 10. verséig eképpen. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartottatok meg. És együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban. Hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát, hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük, hogy arról hallhattunk, hogy mindent megelőzött a te kegyelmed, és a te jó döntésed mi felőlünk. Köszönjük, hogy oly régóta hívogatsz bennünket, vonzol Jézus Krisztushoz, a te fiadhoz, kegyelmedről, szeretetedről beszélsz. És köszönjük azt, hogy oly sokan már elfogadhattuk a te hívásodat. Megkészíted a mi szívünket a kegyelem befogadására. Szeretnénk kérni, hogy erősíts meg bennünket ezen az Isten tiszteleten, a kegyelemben. Hadd gyökerezzünk bele, hadd éljünk belőle. Hadd gyökerezzünk úgy bele, hogy tényleg minden, ami építő, ami tápláló, ami a lelket erősítő, lelkileg növekedést okoz, hadd találjunk rá a te kegyelmedben, Jézus Krisztusban. És szeretnénk kérni, hogy használd fel ezt az alkalmat azok számára is, akik a kegyelmedet már hallják, de még nem fogadták el, még nem jutottak döntésre, hogy a te döntésedbe bele simuljon a lelkük. Kérünk munkák, hogy ő bennük is. Áld meg a mi Isten tiszteletünket, szólíts meg bennünket, hadd teremjünk engedelmesen gyümölcsöt. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól Józsué könyvéből, az első rész 7., 8. és 9. verseiből eképpen. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott előttbe. Attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess minden időben, amiben jársz. El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Avagy nem parancsoltam én meg néked, hogy légy bátor és erős, ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Szeretett testvérem, mikor az Ószövetséget olvassuk, akkor mindig figyelembe kell vegyük azt, és ehhez szükséges tanítás, aztán lelki érettség, bibliaismeretben való jártasság, hogy megkülönböztessük, mi ugyanaz nekünk, mint nekik, és mely dolgokban van különbség az Ó és az Új Szövetség népe között. Mind két szövetségben azonban igaz a kiválasztó kegyelem mindent megelőző valósága. Csak az Ószövetségben még nem jelentetik ki, de az Új Szövetségben már kibomlik, ahogyan azt az efézusi levélben olvashattuk. Isten igéje arról tájékoztat, azt az üzenetet hozza el nekünk, hogy mielőtt még bármi lett volna, mielőtt még Isten megteremtette volna a világ mindenségét, már kiválasztott és szeretett bennünket. Milyen különös, hogy vannak egyes emberek, akik, meg hát gyakorlatilag azok, akik nem járnak templomban, nem hisznek, azok úgy gondolják, hogy hát hogyan mondhatja meg Isten előre, hogy mi fog történni. De hát a keresztények között is nagyon sokan vannak, akik talán névleges keresztények, igazán nem hívők, akik úgy látják, hogy ezt utólag írták bele a Bibliába mindig, amikor valami profécia beteljesült, ezt később fogalmazták meg, mert hiszen honnan is tudhatták volna azt, hogy mi fog majd a jövőben történni. Természetesen onnan tudják a mi hitünk szerint, hogy Isten, amikor megteremtette a világot, akkor nem a világban lévő valaki, hanem a világban jelenlévő mindenható Isten, de ugyanakkor fölött áll térnek és időnek. Így ezért az első pillanatától fogva te életedet belátja az utolsóit. Pontosan tudja, hogy mit fogsz csinálni, Püspök úr szokta mondani, és valóban teljes mértékben igaz és helyes megállapítása, hogy nem vagyunk meglepetések Istennek, legfeljebb magunknak. Meg szoktunk néha lepődni, hogy mit teszünk, hogyan gondolkodunk, milyen gondolatok képesek a mi fejünkben előállni. Isten mindent meghatározó kegyelme a kezdete, tehát az mi életünknek, ő hozzá való viszonyunknak, és ő volt az, aki minket hatalmas irgalmasságával kivont a halálból. Amíg az ember Istennel nem találkozik, addig nem tudja, hogy tulajdonképpen vétkei miatt halott. Biológiai órája jár, de mint minden óra egyszer lejár, és vége lesz. És amikor Jézus világosságába kerül az életünk, akkor látjuk meg a bűneinket, és azt, hogy ez a bűn a halálunkat és a kárhozatunkat okozhatja. Ezért amikor Isten kegyelme önmagához vonz, akkor mindig szabadulás történik, mindig megbocsájtatnak a bűnök, mindig megfogalmazódik egy szívben a bocsánatkérés, az alázat, egyfajta belső lelki mindenféleképpen, de lehet, hogy külső sírás is, hogy az ember elképesztően sajnálja azt, hogy milyen vagyok én, miket tettem. És akkor jön a kegyelem, a megbocsájtás, és Isten kiemel, és így mondja, Krisztussal együtt feltámasztatott, feltámadtunk, élünk Isten számára, már nem csak a biológiai életünk van jelen, amelynek órája egyre inkább lejár, hanem az örök élet is jelen van bennünk, a Szentlélek jelenlétében hisszük, látjuk, érzékeljük az örök életnek a mennyei erőket, és olyan csodálatos, hogy hisszük, hogy oda megyünk tovább, és egyszer meg lesz ennek a valósága is. Nem a mi cselekedetünkért, nem a mi igazságunkért, nem a mi nagyszerűségünkért szeret bennünket Isten, és bocsájt meg, hanem Krisztus tökéletes engedelmességért és az ő cselekedetéért, hogy feláldozta magát tudnilik a kereszten. Ez a kegyelem. Nem tőlünk van, hanem ő tőle. Ő tartott meg minket, nem mi tartottuk meg magunkat. Az Ószövetség részben pedig látunk egy embert, aki az üdvszörténet azon pontján már válaszolt Istennek a kegyelmére. Mert mindig így van, hogy megszólal a kegyelem, vonz önmagához, beszél velünk, és nekünk meg válaszolni kell. Látunk egy embert, aki válaszol. Ki is ez a férfi? Józsué, aki most parancsot kap, mi előzi meg ezt a pillanatot, hogy parancsot kaphasson, ezt az életére és a szolgálatra vonatkozó parancsot, nem más, mint ahogy erről eddig beszéltünk, az Isten kiválasztó kegyelme, Józsuét kiválasztotta, szerette, magához hívta, és az a válasz, amit Józsué adott. Józsuénak volt egy hatalmas válasza, mégpedig az, hogy Mózes Isten szolgája mellett van, szolgálván Mózesnek, de nem csak kötelességszerűen, hanem teljes szívbéli engedelmességgel. Ez egy halatlan fontos része a lelki élet történetének. Nem csak az övének, hanem mindnyájunknak. Isten mindnyájunkat idősebb hívők mellé elhelyez. Mindig így történik, ez kivétel nélkül. Másképp nem növekedhetik fel úgy az ember, hogy tényleg fel legyen készítve arra a szolgálatra, amit majd Istentől nyer. Sőt, nagyon sokszor éppen ez az út véd meg bennünket különféle lázadásoktól, hiszen láthatjuk Józsué példáján is, hogy ő megmaradt, míg nagyon sokan a népfiai közül elestek a pusztába. Istennek a rendje, hogy egy idősebb hívő mellé helyez bennünket, most nevezzük őt úgy, hogy a mi Mózesünk. Mózes mellé helyez, szolgálatra. És mi történik? Tanít bennünket mellette szolgálattételre, engedelmesség tanulására helyez oda, hit tanulására, Istentől jövő látás megtanulására. Mindezek egyenként hallatlan fontos dolgok. Talán lehet azt mondani, hogy valóban az Ószövetségben sok ilyen példa van, hiszen Mózes és Józsué, aztán lehet mondani Illés és Elizeus. Mégis az Új Szövetségben talán ez nem így van. Az Új Szövetségben más rendet állít be Isten, de mégsem így van, nem. Ugyanezt a rendet alkalmazza Isten az Új Szövetségben is. Láthatjuk ezeket a párokat. Pál és Timóteus például. Aztán eleinte Pált rendeli tanítók alá. Nem ismerjük a nevüket, aztán később egyet megismerünk, Barnabást. Gondoljátok el, hogy még Pál apostol életében sincs ez másképp. Annak az embernek az életében, aki hatalmas kijelentéseket vesz az Istentől, nézzétek meg, hogy tulajdonképpen az Új Szövetség az ő általa átvett és átadott kijelentésből áll igen nagy részben. Aztán tudjuk azt róla, hogy rabbi képzőt végzett, úgymond a legkiválóbb rabbinál tanult, okos ember, rendkívül nagy tanultsággal rendelkezik, Isten mégis odaadja az ő életét sok időre, amíg felkészítik Pált arra, hogy a misszióba majd elmehessen, hogy a küldetését elvégezze. Antiókiába tanul, és mikor az első missziós útra indul, akkor is még Barnabás a vezető, és Pál az utitárs. Annak az értelmében, hogy Jézus elküldte az övéit kettesével. Úgy küldik el őket is, de Pál még csak utitárs az első misszió úton. Az engedelmesség a felkészítés legfontosabb eszköze. Nincs ennél fontosabb dolog, és igazán ez véd mindenfajta lázadástól, ez véd attól engem meg, hogy tanulatlan legyek lélekben, ez véd meg engem attól, hogy fellázadjak, vagy lázadókkal együtt menjek, vagy eltérjek az Istentől, mert bizony nagyon sok kísértés éri az embernek az életét. Nézzétek meg, mindenki hihetetlenül nagynak látja a nehézségeket, a husztai vándorlás idején, akármiről legyen is szó, kivéve Józsué és Káleb. És még inkább Józsuét rajzolja meg karakteresen a Szentírás. Mi ennek az oka? Az az oka, hogy mindvégig Mózes mellett van. És egyszer talán eltökélte a szívébe, hogy az, amit Mózes üzenetképpen Istentől hozott, hogy Isten hatalmas távlatot nyitott a mi rabszolga népünk számára, hogy hazát ad egy helyet a földön, ahol élhetjük saját magunk életét, életteret nyit meg számunkra, ez mindennél fontosabbá vált Mózes mellett Józsuénak. Megtanulta az engedelmességet. Biztos vagyok benne, hogy Józsuéban is nagyon sokszor fölmerült az, hogy nem ért egyet Mózessel, ahogy Mózes csinálja. Ahogy vezeti a népet, ahogy törvénykezik, nagyon sokszor fölmerülhetett ez benne. Nagyon sokszor fölmerül az emberben, hogy nem értünk egyet azzal, aki az Isten úgymond beosztott bennünket. Aztán hadd mondjam a saját tapasztalatomat, hogy én is sokszor nem értettem egyet az idősebb hívőknek egy-egy gondolatával, egy-egy meghatározott gondolatával, amihez ragaszkodtak, és azt mondták, hogy ez így van. Aztán eltelt egy idő, aztán mindig kiderült, hogy igazuk van, és én láttam rosszul. Pedig akkor olyannak tűnt, ami nem jó, amit én másképp csinálnák. Mindig ott kezdődnek el a hangok egyébként rossz, fals módon megszólalni bennünk, amikor azt mondjuk, hogy én ezt másképp csinálnám. De nézzétek meg, Józsuét az élet példája arról beszél, hogy mindvégig engedelmesen, mégpedig szívbéli engedelmességgel végjárt az a hosszú utat, amíg Józsué vállalhatott belőle. Úgy is mondhatnám, hogy egyetlen Józsuéból se lesz Józsué, csak Mózes mellett. Csak Mózes mellett. Van egy hatalmas út, amit bejárat Isten, van egy rend, amivel beállít Isten, és nincs más út, de ez az út, ez az egy út létezik. Hallatlan fontos, hogy megértsük, tiszteljük, szeressük Istennek a rendjét. Persze ez már egészen nehéz dolog, mert egy olyan világban élünk, ahol minden tekintélyt szeretnek lerombolni, vagy megsemmisíteni, és az engedelmesség az egy olyan borzasztó szó, amit az ember lelke már nem tud elviselni. Ez azért megjegyzem, hogy ma van így. Tehát ez egy mai légkör, amiben benne élünk, ami átitatja a lelkünket, meg az értelmünket. Ez régen azért nem így volt, tulajdonképpen ezért a liberalizmus és a felvilágosodás felelős, ami azt mondja ki, hogy minden ember egyenlő. Isten meg azt mondja, minden ember különböző. Egy, különbözőnek teremtem meg. És szeretem így a maga különbözőségével, egyediségével. Másik, az egyiknek több tehetséget adok, a másiknak kevesebbet. Az egyiket ilyen életre szánom, a másikat olyan életre szánom. És ha valaki nem tudná, akkor 100 fő fölött minden emberi társadalom hierarchizálódik. Különben nem tudja önmagát kormányozni, és nem tud élni. Nincs egyenlőség. Az egyenlőségben az a legrosszabb, hogy egy akkora becsapás, hogy ez hihetetlen. Nem vagyunk egyenlők egy sereg emberrel. Nekik több joguk van, nekünk meg kevesebb. Ők jobban el vannak látva, mi kevésbé. Nincs egyenlőség a Földön. És nincs egyenlőség Istennek a világában. Az más kérdés, hogy Isten előtt mindnyájan egyenlőek vagyunk. Nincsenek előjogok. Sőt, akit vezetőnek tesz meg az Isten, vagy pedig idősebb hívőként rábíz embereket az Isten, annak keményebb az ítélete, így mondja. Ne legyetek sokan tanítók, mert a tanítóknak keményebb ítéletük lesz. Mert embereket vezetnek valamilyen irányba, és ha rossz irányba vezetik az embereket, akkor bizony Isten kemény ítéletével találkoznak. Isten igazságos. De Isten ugyanakkor rendszerető is. És a rend arról beszél, odaadja Józsuét Mózesnek. Különös dolog történik ezzel a Józsuéval, hajlandó engedelmeskedni, biztos volt, amikor nem értett egyet Mózessel. És Józsué egy különös dolgot tapasztal meg, hogy miközben Isten látásokat ad Mózesnek, és ezek nagyon különböző látások a többi emberhez képest, jegyzem meg csendesen, és nem mondja azt, hogy én a többivel nem beszélek, hogy ez Miriam, a testvér és a másik testvér Áron lázdásánál derül ki, hanem azt mondja Isten, hogy másképp beszéltem Mózessel, mint veletek. Valóban beszéltem veletek is. Valóban Miriam, prófétai szót szólhattál, amikor Miriam énekét elénekelte, amely rólam szólt a szabadító Istenre, de Mózessel másképp beszélek. Vele színről színre beszélek. Egyébként ez ma is így van, másképp beszél a vezetővel, éppen azért, mert többet kell lásson egy-egy vezető, hogy vezethesse a többit. Ez megint nyilvánvaló. Éppen ezért, amikor Józsué szemléli a dolgokat, akkor Mózes látásán keresztül lát. Mózes pedig Isten szemén keresztül lát. És egy csodálatos dolog történik meg ezzel a fiatal fiúval az elején, aztán felnövekvő ifjúval, majd férfival, hogy az a látás, amit lát Mózesen keresztül, valahogy beleég, belevésődik a szívébe. Olyan ez, mint amikor szépen az idők folyamán belekerülne a lélek egyfajta fényképészeti hívóvízbe, és hogy telik el az idő az engedelmességben, a Mózes mellett járásban, előhívódik az a fénykép egyre tisztában, egyre világosabban, egyre körülhatárhatóban, egyre karakteresebben látik. Látszik az, hogy mit akar az Isten, és ott marad. Biztos ti is tapasztaltátok már hiteteknek az elején, vagy látjátok ezt a dolgot, sokszor megvalósul itt köreinkben és a közösségekben is, hogy amikor ott vagyunk az Isten tiszteleten, ott vagyok a Mózesemnek a közelébe, akkor minden rendben, egyértelmű, érzem azt, hogy Isten itt van, aztán kimegyek a gyülekezetből, eltávolodom egy időre, egy hétre, vagy éppen valamiért nem jövök 2 hétig, sőt, amikor már kimegyek, akkor érzem, hogy eltűnt az erő. Már nincs velem. Már nem úgy látok. Már megint befolyásol az, ami körülöttem van. És nézzétek meg, hogy így volt ez minden emberrel, kivéve Józsuéval. Józsuét nyugodtan el lehetett küldeni, kikémlelni Kánánt. A szívével ott maradt a kép. Belevésődött. Beleégett. És látott bár
veszélyes dolgokat, nehézségeket, ő mindig tudta, hogy Isten nekünk fogja adni az ígéret földjét. Minden nehézség ellenére mi volt a titka? Engedelmeskedett Mózesnek. Az ő hitéből tanult. Tanult hinni mellette. És az, hogy az ő szemeivel látott. Ez bizony engedelmességre van szükség, és nem megy egyszerűen másképp. Nézzük meg a másik oldalt. Ott van Izrael népe a pusztai vándorlás idején, pontosan 10-szer lázadnak fel Isten ellen. Pontosan 10-szer. Ugyanannyi, mint amennyi csapás bekövetkezett Egyiptomra, amikor Isten kiszabadította őket Egyiptom fogságából. És mindvégig újra és újra ez a nép nem azt nézte, amit Isten meghirdetett, mint ígéretet, hogy hont, hogy életteret fog nekik nyújtani, hogy Kánánt odaadja nekik, hanem mindvégig azt nézték, ami épp a szemük előtt van. A sivatag, a sziklák, a kövek, a pusztaság, nincs mit enni, nincs mit inni, ez nem tetszik, az nem tetszik, itt szúr, ott fáj. Milyen különös, az ő lelkükbe nem ívódott bele mindaz, ami Mózesből áradt, amit Isten küldött Mózesen keresztül, de nem így Józsué. Akinek volt Mózese, aki mellé odaállt, mindvégig kitartva és megtanulta, miképp kell az Isten harcosának lenni. Értsük meg egyszer és mindenkorra. Nem lehetséges az, hogy Isten mindent nekünk úgymond verbálisan, szóban elmondjon. Mert nem értjük meg. Nem azért, mert buták vagyunk, azért sem, mert a felfogó képességünkkel valami baj van, vagy nem értenénk a szavak jelentését, hanem azért nem értjük meg, mert a lelkünk nem érti meg. Ezért a fejünk se érti. El tudjuk magyarázni másnak is a dolog jelentését, de azt nem értjük, hogy mi a jelentősége a mi számunkra ennek. Ezért Isten úgy rendelkezett, hogy egy sereg dolgot engedelmességben tanít meg. Vagy úgy, hogy, illetve nem vagy, hanem és úgy, hogy miközben látom az én vezetőmet, látom, hogy ő hogyan engedelmeskedik. Ő, hogy győz a hitében, ő, hogy győzi le saját kétségeit, hitetlenségeit, hogy harcolja meg a dolgokat. Vagy éppen vele együtt küzdök, és abból tapasztalok egy sereg dolgot. És lehet, hogy előtte elmondta az, aki az én Mózesem, nekem, hogy ez így van, meg úgy van, én pedig mondtam, hogy hadd mondja, nem értek egyet vele. De engedelmes voltam, elmentem vele, és kiderült, hogy neki van igaza, és megint kiderült, hogy hiába mondta, nem értem, mert a lelkem nem érti. Isten az engedelmesség által tanít bennünket. Hogy mondja Jézus? Ha valaki tudni akarja e tanításról, vajon Istentől való ég, cselekedje azt. Az engedelmességben, a cselekedetben bontakozik ki az áldás. Ott látszik meg, hogy mindaz, amit hiszünk, az igaz, mert valósággá lesz, és ez mindig először az engedelmességben lezajló dolog. Aztán miközben Józsué ott van engedelmesen Mózes mellett, például hozzunk két példát erre, tanul imádkozni és győzedelmeskedni a háborúban. Amikor Izrael háborúzik, akkor Mózes imádkozik az ókori szokás szerint feltartott kezekkel, mint hogyha felfelé nyúlna, hogy Atyám, vegyél fel engem magadhoz, ölej magadhoz, vagy neked adom a szívemet, odaadom át a problémámat, mert nem tudom megoldani. Ez a jelentőség a feltartott kézzel való imádságnak. Tehát, amíg tart egy csata, Mózes már nem bírja tartani a karjait, és leengedi. És amikor leengedi, Izrael vesztésre áll. Aztán odalépnek hozzá Áron és Húr, és Józsué látja, hogy amikor Mózes kezét megtartják, és imádkozik újra Mózes, akkor győz a csatában. Tanít harcolni, tanít imádkozni. Aztán utána jön egy nagyon nehéz történet, elküldik a kémeket Kánaán földjére, ott van közöttük Józsué és Káleb is, és látják, valóban tejjel és mézzel folyó föld. Egy akkora szőlőt hoznak vissza, akkora szőlőfürtöt, hogy csak egy rúdon lehet elhozni, mert olyan nehéz két ember hozza a szőlőfürtöt. Kikémlelik, meglátják, csodálatos, szép halatlanul gazdag, akkor nem olyan volt ám Izrael, mint ma, hogy tiszta kő és szikla, meg hegyek, hanem be volt borítva gyönyörűen erdőségekkel. Tényleg tejjel és mézzel folyó föld volt. Különleges hely volt. Csak aztán amikor Jeruzsálem elpusztul, és a zsidókat, a rómaiak kizavarják Júda földjéről, akkor az arab törzsek, amelyek beköltöznek, egy hallatlan kizsákmányoló állattartást folytatnak, aminek következtében gyakorlatilag eltűnik a zöld Izraelből. De előtte még a rómaiak az ostromokhoz kivágják a fákat. De akkor, és ott valóban tejjel és mézzel folyó gyönyörű föld, Izrael földje, Kánán. És látják a szépséget, ugyanakkor látják a városokat is, látják, hogy hát ez egy lakott föld, de hát tudták is ezt, hiszen Isten azt mondta, hogy kiűzöm előled őket, és neked adok életteret. Nem nekik, hanem neked. Mert az egekig hatolt a gonoszságuk. És visszatérnek ezek a kémek, és a társaság nagy része azt mondja, Anák fiai, a nagy magas emberek lakják a földet, és ha oda megyünk, megesz bennünket ez a föld, és elemészt, mert nem fogjuk tudni meghódítani. Zárójelben megjegyzem, valószínűleg igaz volt ez a megállapítás, csak nem Isten ígéretének a fényében. Annyit győzedelmeskedtek már a pusztai vándorlás harcai alatt, és most mégsem hisznek Istenben. Csak két ember, Józsué és Káleb mondja azt, hogy igen, vannak problémák, valóban gyönyörű a föld, de Isten azt mondta, hogy velünk lesz, és bírni és elfoglalni fogjuk tudni ezt a földet. Isten pedig azt mondja, hogy eljátszottátok a lehetőséget, 10 lázadás volt, és most a hitetlenség és az egész nép elhitte ezt az egész dolgot, amit a kémek visszafele mondtak, indíts vissza a pusztába. Ti nem mentek be arra a földre, csak a ti gyerekeitek. És eltelik majd a 40 esztendő, amikor az egész hitetlen nép úgy, ahogy van, elhullik ott a pusztában, és senki sem megy be arra a földre, csak Józsué és Káleb, és kizárólag Mózes tehette volna még be a lábát, de ő is, neki is van egy lázadás pillanat, amikor halakból kétszerűt a sziklára, hogy víz folyik belőle, és Isten ezért nem engedi be. De ő megnézheti a Pizga csúcsáról. Isten megmutatja neki, milyen Kánaán. Miért lehetett ez így? Mert hiába került távol Józsué Mózestől, ott a Kánaánban is, amikor távol volt a kép, ott volt a szívébe. Mert engedelmeskedett, mert hajlandó volt Mózes, mint vezetőt, mint Isten emberét elfogadni, és ment utána engedelmesen, és ezért belevésődött a lelkébe mindaz, amit Mózes látott. Hogy is volt? Isten szemével lát Mózes, Mózes szemével lát Józsué. És megtanulta, és hiába volt távol Józsué Mózestől fizikailag, ott maradt minden, amit Mózestől tanult ő benne. És itt ebben az igében már egy elkötelezett és kipróbált emberhez, Józsuéhez, a Mózes utódjához szól az Isten. Beállítja ezt a férfit utódjának, úgy dönt Isten, hogy Józsué követi Mózes a tisztségben, és folytatni fogja, és ehhez a Józsuéhez szól az Isten. Azt mondja, légy erős és bátor, annyi mindent tanítottam neked, annyi mindent láttattam veled, amit eddig tanítottam, képviseld, hajtsd és hajtasd végre, mégpedig erővel és bátorsággal elkötelezetten. Ezt a parancsot kapja Józsué, hogy mostantól mindazt, amit megtanítottam neked, kész vagy, hajtsd végre, mégpedig erővel és bátorsággal. Mit is jelentenek ezek erővel? Jelent egyfajta eltökélt elszántságot. A zsidó levélben így van megfogalmazva, hogy kezeiteket emeljétek fel, és lábaitokat egyenesítsétek ki, hogy ha rátok néz a sánta, még az is meggyógyuljon. És halatlanul pontosan fogalmazza meg az igazságot itt a zsidó levél, mert az erő ezt jelenti. Azt jelenti, hogyha megfordítom egy kicsit, ha gyenge vagyok, hogyha bizonytalan vagyok, mondjuk, mint vezető, összetörik az egész nép szíve. Mindenki elerőtlenik tőle. De hogyha beszélgetsz a barátod, és sorolja a problémáit, a nehézségeit, a lelked leterhelődik tőle. Sőt, elgyengül, amikor valaki mondja, mennyi teher van rajta, hiszen mindjárt van egyfajta empatikus készség, és átveszi a lelki terhet. Részt vesz a másiknak a nehézségeibe, és ettől leterhelődik a lélek. Ezért a vezetőnek, vagy a szolgálónak, vagy a munkatársnak, akit Isten, és így érts bele majd a jövőben, vagy jelenben magadat is, hiszen általános papságról beszélünk, minden hív ember papja Jézus Krisztusnak, akit Isten kiküld, annak erősnek kell lennie. Hogyha ránéznek, ha csak ránéznek, meggyógyuljanak. Igen, vannak olyan emberek, akiknek a megjelenésével feszültség támad, pedig nem szóltak még semmit. Vannak olyan emberek, akiknek a megjelenésével gyengeség támad, pedig lehet, hogy nem szóltak semmit, és vannak olyan emberek, akik megjelennek, és mindenki megerősödik tőle. Aztán elmegy, és lehet, hogy megint a normál erőviszonyok állnak be az életébe, vagy éppen elgyengül, vagy gyengélkedik, vagy lesz gubantos bárány belőle, de amikor visszajön, megint megerősödik. És ha betartjuk azt a rendet, amit Isten határozott meg, hogy Mózes mellé Józsuét, Pál mellé Timóteust, Barnabás mellé Pált, akkor egy idő után megtanulunk az erővel élni. Megtanuljuk, hogyan lehet a forráshoz csatlakozni Jézushoz. Mert azért olyan könnyű ám mondani, van neked forrásod, csatlakoz az erőhöz, és akkor minden rendben lesz. De ezt meg kell tanulni, hogy ez hogy történik. Igen, lehet Jézustól erőt nyerni, igen, mindig imádsággal lehet erőt nyerni, aztán majd megtanítja Jézus, hogy még miképpen, hogy milyen helyzetben, hogyan és miként, ki mellett? Mózes mellett. Pál mondja azt, hogy erő felmutatásával érkeztem közétek. Aztán azt is mondja, nem beszédben, hanem erőben áll az Istennek országa. Ezt akkor mondja Pál apostol, amikor a korintusi gyülekezetben rendkívül sok lázadó hang van, több csoport is lázadozik Pál apostolsága ellen, és a Pál által meghatározott utak ellen, és ezért Pál apostol azt írja, hogy na majd, ha elmegyek közétek, én, akiről azt mondjátok, hogy jelenlétében, erőtelen, beszédében, silány és gyenge, de távollétében ugyan a leveleiben erős, na majd, ha én elmegyek hozzátok, én majd megvizsgálom ezeknek az embereknek nem csak a beszédét, hanem az erejét is. Mert nem beszédben, hanem erőben áll az Istennek országa. Erővel kell tehát menni, erővel, mert csak akkor vihető végbe az Istennek a küldetése, parancsa. Hogyan kapom meg Istentől az erőt? Ez egy központi, döntő kérdés. Nézzünk ehhez egy példát, a szárazkezű embernek a példáját. Ott van egy ember, akinek lóg a vállán a keze, nem tudja mozdítani, talán már elsorvadt, béna, nem tudott vele soha fogni, nem tudott vele soha dolgozni, semmit nem tudott vele kezdeni, csak lóg a vállán, erőtlenül, céltalanul. És találkozik Jézussal, és hisz ő benne, és azt a kérést mondja el Jézusnak, hogy szeretném, hogyha épp lennék. Gyógyíts meg engem, Uram, gyógyíts meg Jézusom. És Jézus egy különös parancsot ad, azt mondja, nyújts ki a te kezedet. Hát, micsoda parancs ez? Hát épp azért jöttem hozzád, mert lóg a kezem, nem tudom kinyújtani. Hogyan mondhatod nekem azt, hogy nyújts ki a te kezedet? Hát épp ez a baj, képtelen vagyok rá, nem tudom megcsinálni. Miért mondod, hogy nyújtsam ki a kezemet? De ezt csak én mondom, meg talán mi mondtuk volna, hogyha Jézussal szemben állunk, ez ember egyébként mást tett. Kinyújtotta a kezét. Hogyan is történt? Hát úgy történt, hogy elhitte, hogy azért, mert most Jézus mondja, most sikerülni fog. Most talán így gyógyulok meg. És az agya adott egy parancsot a kezének, bár ez nem tudatos, csak egyszerűen ki akarta nyújtani a kezét, és sikerült kinyújtani, és abban a pillanatban a száradt kéz meggyógyult. És tényleg ki tudta nyújtani a kezét. Mert ilyen az erő átvétele. Hitben történik meg, döntésben. Az erőnek és a bátorságnak a félelem és a rettegés a másik oldala, az ellentéte, és valóban nagyon sok mindentől félünk és rettegünk, és jogosan. Ha valaki megbízatást kap Istentől, egy nagy feladat vár rá, akkor az ember természetesen előtte fél, előtte úgy érzi, hogy jaj, nem vagyok rá képes. Aztán úgy is érzi sokszor, hogy hát ha nem sikerül, akkor miattam nem fog sikerülni. És sokszor jogos ez. Az ember Van, amikor gőgös, van, amikor azt mondja, hogy kis újból megcsinálom ezt a dolgot, nem jelent nekem semmiféle problémát. Aztán sokszor megszégyenik az Isten, és kiderül, hogy nem csinálta semmit meg kis újból, rutinból, csak akkor, hogyha én melletted állok. Mert Isten mindig olyan feladatot ad, ami sokkal nagyobb, amely nem ember, hanem Isten léptékű, de mégis embernek adja. Ezért a félelmeink jogosak, amikor azt mondjuk, hogy nem vagyok képes erre, én önmagamtól nem vagyok annyira zseniális, nem vagyok annyira okos, hogy tudjam, hogy mit tesz majd nekik jót. Mit tesz a rám bízottaknak jót, merre kell őket vezessem. És jogos a félelem és a rettegés másik oldala is, hogy a felmerülő problémák, azok akkorák, hogy mi nem tudjuk legyőzni. Jogos volt, amit mondtak a fémek, hogy túl erős Kánán, hogy elfoglaljuk. Kevesen vagyunk, gyerekekkel, asszonyokkal vagyunk, nem harcosok vagyunk, ott meg professzionális hadsereg van, minden városállam élén. Hogy fogjuk tudni legyőzni? Jogos a félelem és a rettegés. De éppen ez az, mondja Isten, hogy erősödjél meg, légy erős és bátor, mert én veled vagyok. Nem azért tudod majd elfoglalni Kánánt, mert olyan nagyon erős vagy, mert te kitanult harcos vagy, mert te nagy stratéga vagy, hanem azért fogod elfoglalni Kánánt, mert én veled leszek. Sőt, Isten nagyon sokszor olyan gyengeségekkel ajándékozza meg, úgymond az övéit, amelyek épp lehetővé teszik, hogy a gyengeség miatt az ember igénybe vegye az Istennek a hatalmát és erejét. Ezért mondja, légy erős. És ez azt jelenti, hogy nem egyszerre kapsz egy hatalmas erőmennyiséget, ami mindig megmarad, vagy éppen be tudod osztani életed végéig, hanem azt jelenti, hogy mindig erősödj meg én bennem. Újra és újra vedd át az erőt. El fogsz erőtlenedni, el fogsz fáradni. De ha hozzám jössz, akkor el tudod venni az erőt. Aztán azt is mondja, hogy légy bátor, azaz elkötelezetten, egyértelműen, határozottan, karakteresen képviselj engem, a láthatatlanra figyelj, és ne a láthatóra nézve. Légy bátor, olyan ember, aki kiemelkedik a többi közül, mint Saul, bár az élete vége rossz példa, egy fejjel, most a magassága példa, hogy látható legyen rajtad az, hogy mit képvisel. Húzd ki magadat, légy karakteres. Nem akárkié vagy, nem akárkinek a küldetésében jársz, hanem a legnagyobb küldetésben jársz. Átlagon felüli életet kapsz, mert az, ami meghaladja az emberit, az átlagon felüli. Mégpedig Isten léptékű életté lehetsz az Isten kezében. Miről is beszélt még Isten? Arról, hogy van egy belső védelem, így mondta, hogy éjjel és nappal az én törvényemmel foglalkozzál, hadd forgasd a szívedbe, el ne távozzon a te szádból. Ez különböző az új szövetségben, úgy tudnám megfogalmazni, hogy Jézus megfogalmazza, kövess engem. Aztán, hogy megfogalmazza másképpen, légy vesző, szőlővesző, de mindig maradj rajtam a szőlőtőkén. Aztán így mondja más helyen, ők én bennem, vagy ti én bennem, és én ti bennetek, egymásba foglaltság. Jézusban éld az életedet, és mindig mélyebben, mindig hatalmasabban, mindig nagyobb hittel, mindig előrehaladva, Jézusban éld az életed, őt követve. Élő kapcsolat Jézussal, ez a belső védelem. Én majd ott leszek erővel, hatalommal. Tudjátok, mi zárja ki az Istent az életből? Mindig a félelem, rettegés, amely mindig hitetlenségből fakad, hogy Isten nem lesz ott velem. Ezért mondja az Isten, ne félj és ne retteg, parancsolom, hogy ne félj és ne retteg. De csak végezz el a küldetésedet, de csak teljesítsd a parancsot. Mi a parancs? Így mondja Józsénak, gondolkozz a törvényről, éjjel és nappal. Ne távozzék el a te szádtól, hanem abban járj. Ez persze az új szövetségben másként kell értenünk, hiszen nekünk nem a Mózes törvényének kell engedelmeskednünk, bár a 10 parancsolatot Jézus fenntartja, és nem törli el, mint a tételekben való parancsolatoknak a világát. Nekünk ez valahogy így szólna, és így is szól, hogy kövess engem. Hogy életed legnagyobb gondja a Jézussal való kapcsolat ápolása legyen. Mindig velem. Gyere mindig velem. Újra és újra, naponta és napközben is többször bennem teljen az a te életed. Oly szőlővessző legyél, aki folyamatosan ott vagy a szőlőtőkén, nem, leszállsz, aztán visszaszállsz, leszállsz, aztán visszaszállsz. Jézusban éld az életedet. Mindig, egyre mélyülő módon, egyre engedelmeskedőbb módon, hogy egyre tisztábban láss és érts. De Józsefnek nem kell újat hoznia, meg kell maradnia, megtartani, megmaradni benne. Majd sereg helyen, az egyházon belül is rengeteg újat hoznak, modern gondolatokat. Új dolgokat találnak ki, ne így lássunk, mint ezelőtt, ó, az már régi, ó, az már ortodoxia, nem így kell a hitet ma csinálni, sokkal inkább alkalmazkodni kell ez a mai világhoz, mai időkhez, mai társadalomhoz, a pluralitáshoz. Ne legyünk olyan kemény szívű, és akkor, hogyha végigjárod azt az iskolát, amit Isten rendel neked, ha hagyod magad felkészíteni lélekben, tudományban, értelemben, és ha kiküld a parancsal, és betartod a parancsnak a dolgait, akkor bizony veled lesz az Úr, és boldogulsz, és sikeres leszel minden te munkádban. Ugyanakkor még azt is mondja, se jobbra, se balra ne térjél el. Ez egy nagyon fontos dolog. És hozzáköti ahhoz, hogy azt mondja, hogy úgy, ahogy vetted Mózestől a parancsokat, úgy és abban jár. Mit jelent ez, hogy jobbra-balra letérni? Azt jelenti, ami ma zajlik az egyházak tekintetében, hogy mindenféle új dolgot hoznak be a kereszténységben. Mindegyik egyetlen egy célt szolgál, az, hogy a kereszténységet valami mássá alakítsa át. Alkalmazkodjon a kereszténység a pluralista társadalomhoz, nyissa ki a határait, ne vonjon határokat, micsoda dolog ez a kirekesztő magatartás, ismerik ezeket a szlogeneket, és folyamatosan folyik az, hogy tulajdonképpen azt mondják, hogy a régit, azt, amit régen a reformátorok megértettek, hogy amikor visszavezették Isten népét Istenhez, azt hagyjuk békén, már modernet, újat kell választani. Változtassuk meg a dolgokat. Jobbra is van ilyen, balra is van ilyen, minden irányban el lehet térni ettől. Istennek a parancsa az, hogy amit én elmondtam, az úgy van. Azon nincs változtatni való. Nézzétek meg, amikor a törvény kijelenti, a törvény hatája egészen Jézus Krisztusig terjed az Ószövetség népe számára. És amit hozzátesznek, változgatnak, magyarázgatnak, az az, amivel Jézus harcol, amikor azt mondja, hogy ez a ti emberi rendelésetek. Nem azzal, amit Isten mondott. Isten, amit elmondott, az úgy jó, ahogy van. Mi ennek a liberális gondolatkörnek az alapvető karaktere? Az, hogy a keretet meghagyjuk, a tartalmat megváltoztatjuk. Ez a legnagyobb hiba. Nem lehet a tartalmat megváltoztatni. Ezért mondja, se jobbra, se balra ne térjél el attól, amit én Mózesben megmutattam neked. Miben különbözik akkor a mi világunk? Ugyanazt az utat fogjuk végigjárni? Részben igen, részben nem. Ugyanaz az üzenetünk, ugyanaz a hitünk tartalma, amin nem szabad és nem kell változtatni. De tudjátok, mások a körülmények. Mózes, amikor vezette a népet a pusztában, megtalálta a módot ahhoz Isten segítségével mindig, hogy hogyan lehet a küldetést végrehajtani. Józsué nem hajthatja ugyanúgy végig. A lényeg, az üzenet, a tartalom, a küldetés mindvégig ugyanaz, de máskorban járunk, más helyen és más emberekkel. Azok, akik Mózessel jártak, ott mind meghaltak a pusztába, akik azt mondták, hogy nem megyünk be, mert erős nép lakik azon a földön, azt is lehet mondani, és igazunk is van, hogy ezt mondjuk rabszolga néppel honfoglalni nem lehet, mert a szíve rabszolga. Ezért voltak mások is, Józsuének, Kálebnek felszabadult a szíve. Ők mindenhol hullanak a pusztába, József vezetésében pedig honfoglalás történik. Különös dolog ez, halatlanul fontos, hogy nem tér el attól, amit kapott Istentől Mózesen keresztül, hanem mi történik. Megtalálja a módját, hogy hogyan lehet mindezt alkalmazni a megváltozott helyzet közepette. Ma nem lehet úgy evangelizálni, ahogy 50 évvel ezelőtt lehetett. Ma nem úgy kell az embereket összegyűjteni, nem úgy kell halászni, ahogy 200 évvel ezelőtt kellett. Épp az volt a nagyszerűsége annak a kornak, Calvin korának, vagy a 40-es évek, 30-es években zajló óriási nagy ébredésnek, hogy akkor és ott megtalálták a módját, hogy ugyanazt az evangéliumot hogyan vigyék el az emberekhez, az akkor élő emberekhez. Ebben volt az ő küldetésük. Józsuénak is abban volt a küldetése, hogy bevigye azt a népet oda, és végrehajtsa az Isten parancsát, nem abba, hogy új törvényt írjon. Ezért vegyétek komolyan, amit itt Isten parancsban se jobbra, se balra. Így is mondja egy másik helyén, különös dolog, úgy, amint az én szolgám, Mózestől hallottad, szolgámtól Mózestől hallottad, így mondja a zsidó levélben ezt, hogy kövessétek hitüket. A vezetőkről azt mondja, hogy figyeljétek életük végét, és kövessétek hitüket. Nem azt mondja, hogy kövessétek életüket. Az egy személyes dolog. Abba lehet jó is, rossz is. De azt mondja, hogy figyeljétek életüket, hogy ők hogyan győznek, és a hitüket kövessétek. A hitüket kövessétek. Ezt mondja Józsuénak is, és így felhatalmazza arra a küldetésre, ami az életének legnagyszerűbb eseménye. Gondold el, amikor Isten majd küldetésbe kiküld téged, akkor történik meg egy életed legnagyszerűbb periódusa, amikor azért, amiért itt vagy a Földön, végre megteheted, megvalósíthatod az Isten parancsára, az Isten gondolatát. Ez a legnagyszerűbb időszak az ember életében. Ezért készül, ezért tanul Józsué. Bár nem tudja, hogy ő fog, és ez szép a dolog, vagy nem tudja, hogy ő lesz majd Mózes utóda, mégis ott van mellett és engedelmeskedik neki hitből és szeretetből. Isten felhatalmazta, Isten elküldte Józsuét, Isten megadta a parancsokat, és mindezek a parancsok védik Józsuét egész életen keresztül, és tudja, hogy miképp kell végrehajtani az ő küldetését. Innen már csak egy kérdés következik, hogy hol tart a te életed? A kegyelem elfogadása előtt vagy, hogy már vonz az Isten, de még nem fogadtad el az ő kegyelmét? Akkor azt mondja, fogadd el az én ajándékomat, mert azért áldoztam a fiamat, érted, hogy téged kihozzalak a bűneidből, hogy ne a haragommal kelljen találkoznod. Gondold el, a kereszt nem másról beszél, mint hogy a fiamat állítottam önnen haragom elébe, és hogy te mögé állsz, és hogy te hálás szívvel átveszed a bocsánatot, akkor nem ér el az én igazságos, jogos haragom. Fogadd el a kegyelmemet. Aztán, ha már elfogadtad a kegyelmet, és ott jársz, hogy el kellene kezdeni, már lehet régóta, vagy lehet, hogy először a hitben való járást, akkor fogadd el a te Mózesedet, akit neked ad az Isten. És tessék engedelmesnek lenni. Abban az időben, amikor én 17-18-19 éves voltam, még elvitték az embert katonának, egyáltalán nem volt baj. Sok mindenkivel megismerkedtünk, nagyon sok nehézség is volt, de ott azért megtanítottak ám engedelmeskedni. Ugyanúgy, mint a többi kamasz bekerültünk, a magunk szertelenségével, a magunk egyedi dolgaival, és aztán rájöttünk, mert kénytelenek voltunk, hogy a parancsra nem kérdezünk vissza, hogy miért, hanem teljesítjük azt. Mert ha visszakérdezünk, akkor háromszor annyit kapunk parancsba. Éjszakáig el lehetett tölteni a mellékhelyiségben az időt. És az embert megtanították engedelmeskedni. Sokszor értelmetlen módon, még azt is megtanultuk, hogy az értelmetlen parancsnak is engedelmeskedni kell. Már éppen szabaduló katona voltam, amikor levezényeltek bennünket egy hatalmas nagy ilyen dunakavics-szerű anyagból álló hegyhez. Ekkora követ voltak benne ezek a kerek követ, és azt mondták, hogy akkor ezt rakjuk át oda. És hát egész nap ezen dolgoztunk, vagy 20-an, lapátoltuk ezt a kavicsot. Mikor átraktuk, akkor fölmehettünk, leégett a hátunk, a napom, másnap levezényeltek, és ugyanoda vissza lapátoltatták velünk. Azért, mert szórakoztak. Isten azért ilyen parancsot nem ad ám, de az engedelmességet akarja. Sokszor úgy akarja az Isten az engedelmességet, hogy nincs mód elmondani, mert éppen az engedelmesség közben fogja elmondani, hogy mit akar, mit takar, és mi a parancs értelme. Ezért légy engedelmes a te Mózesednek, akinek odaszán, odaad az Isten, akinek a vezetése alá helyez az életet, hogy egyszer Józsué legyen belőled. De most helyettesíts be a saját nevedet. Egyszer végre az lehessek, aki az Isten léptékű életet meg tudja élni, aki a küldetését, ezt a csodálatos átlagon felül életet meg tudja élni és valósítani. Aztán, ha már belehozta az életedet Isten abban az időszakban, amikor szolgálatba állít, akkor kezd neki és semmit se félj. És hajtsd végre bátran, erővel, semmit sem kételkedve, félelmeidet rettegésedet mindig legyőzve, száradt kezedet mindig hitből kinyújtva, hajtsd végre, amit az Isten parancsol. És hajtasd végre, amit Isten parancsol. Hogy dicsőség térjen az ő nevére, és életedet, küldetésedet be tudja tölteni. Fogadd el a kegyelmet, légy engedelmes a te Mózesednek, és kezd neki, és semmit se félj. Úgy legyen. Amen. Mennyi édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy a hívő életnek legfontosabb állomásait láthattuk most. Köszönjük, hogy a te igéd az mindig akkor érkezik hozzánk, és azt az igét küldöd el, ami éppen a mi életre halatlanul fontos, az életünkre nézve az egyetlen tovább lépési lehetőség. Így kérünk téged, add, hogy komolyan vehessük a te szavadat, hogy építsük most a mi életünket, hitünket, az te szavadra, mint kősziklára, hogy egyszer bekövetkezhessen az életünkbe az, amit itt láthattunk, hogy hatalmas munkát adsz a te országodban. Legyen az bármilyen kicsi, mégis olyan csodálatos, hogy a legkisebb munka is hatalmas gyümölcsöket hoz odaállt a mennyben, és már lehet az előízét érezni itt a földön. Köszönjük azt is, hogy különbözőek vagyunk korban, hitbeli mélységben, és tehetségben, meg annyi mindenben lép. És köszönjük, hogy a te népednek életét te szervezed. Te szervezed meg úgy, hogy itt kinek adsz, kinek köteles engedelmeskedni, és mindnyájunkat te kormányzol, abban az úgynevezett teokráciában, ahol te vagy az uralkodó Jézus Krisztus, az egyház feje. Kérünk téged, hagyjáljunk be engedelmesen a te rendedben, hogy teremjünk hozzád méltó gyümölcseket, és élhessük azt a csodálatos, Isten léptékű életet, ami emberi testünkben. Jézus Krisztusért hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mert a parancsolat, amelyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád, kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sőt, felette közel van hozzád ez ige, a te szádban és a te szívedben van, hogy teljesítsed azt. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon veletek. Amen. Áldás békesség Isten velünk.